kétségét érezte, hogy előtte még lehajtson néhány pohárral. Háromnegyed órát késett. Benyitott Kelender ajtaján, megpillantotta a földön a holttestet, s már futott. Annyira megijedt, hogy másnapig még a rendőrséget sem értesítette. Gerinctelen, puhány alak. Faulkner felismerte benne azt a szemét, aki csak beugrott Kelender szobájába, és már ugrott is ki onnan. Nem lehet, hogy a kölyök ölte meg Kelendert, Paul? Az ördögbe is, Perry. Nem volt benn annyi ideig. Ha nem lett volna a folyosón a detektív, aki látta, most az Isten sem mosná tisztára. Rászállt volna a rendőrség, és képtelen lett volna kivágni magát. De nem volt benn még 10 másodpercig sem. Egy emberbe kardot döfni nem tart sokáig, mondta Mason. Nem, de ha az embernél történetesen nincsen fegyver, idő kell, míg talál egyet. Annyi biztos, nem hordott magánál japán kardot. Az meg képtelenség, hogy bement Kelender szobájába, ott hagyta Kelendert faképnél, s addig kutatott, míg nem talált egy kardot, aztán beledöfte Kelender mellébe. A kard ugyanis Kelenderé volt. Ő hozta magával, mikor a szállodába beköltözött. A rendőrség tehát mit mond? Azt, ami nyilvánvaló, Perry, akár a 2x2. Lois igyekezett megvédeni az öccsét, hozzáment Kelenderhez és megpróbált vele élni. Tudta, hogy a házasságuk nem lesz jó, kapható volt mindenre, csak hogy másodszor is bele ne kényszerüljön. Még arra is, hogy Kelendert fölkeresse. Kelender valószínűleg előszedte az összes régi fenyegetést, hogy reggel az lesz az első dolga, hogy Jaspert följelenti meg minden. De Lois agyába akkor már befészkelte magát egy gondolat. A szobában az asztalon megpillantotta Kelender kardját. Lois, egy pillanat, szakította félbe Mason. Biztos vagy benne, hogy a kard Kelenderé volt? Biztos. Ő hozta a tanyáról. Egy japán kard, amit nyilván el akart adni, vagy meg akart javítatni, vagy bármiféle. De akármi volt a szándéka, ő hozta be. A kapus emlékszik rá, és emlékszik a szobainas is, aki a holmiát vitte föl a szobába. A kard az övé volt. Ott feküdt az asztalon, a szobájában. És az embereid? Mire mentek? Nem sokra, mondta Drake. Sheldon kijött a garniszállóból. Autóbusszal elment San Diego-ba, ott jegyet váltott egy Nogalesbe induló repülőgépre, az emberem sokalta a repülőjegyárát, telefonált, és én tucsomból rendeltem ki valakit a reptérre, mire a gép megérkezik. De Sheldon meglépett. Mikor a gép leereszkedett, hogy tankoljon, Sheldon kiszállt és sétált egyet a reptéren, ezután már senki se látta. Kabátját, táskáját benhagyta a gépben. Ezt persze jelentették a rendőrségnek, s most hajszolják. És a lányjal, ezzel a Sherry Csicsivel mi van? Ó, az gyerekjáték volt. Még ki se lépett az épületből, már ráállítottam egy embert. Elment a szállására, ott maradt egy darabig, onnan Barlowhoz ment, a színházi ügynökhöz. Ott csípte el Dorset őrmester, s már húzták is a csíkot, szirénás kocsival a rendőrségre. Az emberem követni se tudta őket, úgy rohantak. Nyilván a kerületi ügyészhez vitte, vagy a kapitányságra. Ott olyan jól elkerekítette a meséjét, hogy szabadon engedték, de a szállására még nem tért vissza. Minden esetre figyeltetem, hogy a nyomába eredjenek, ha megjön. Hát ez a vád még koránt sem támadhatatlan, mondta Mason. Sajnos az, Perry. Emlékezz csak, mikor Lois Fenton 2:23-kor bejött a szállodába, a házi hekus megállította. Azt mondta, Kelenderhez megy. Erre a hekus fölhívatta vele Kelendert, és Kelender azt mondta, jöhet. A vád dióhéjban így hangzik. Kelender 2:23-kor még élt. 2:44-kor már halott volt. 2:23 és 2:44 között csak egy személy járt nála, a védenced, Lois Fenton. És elég időt töltött benn, hogy összevezhessenek. Fölkapja a kardot és leszúrja. Tessék. A személyazonosságát tisztázták? Kérdezte Mason. Drake bólintott. És a másik legyező táncos nőjét?
Ne légy szamár, Perry. Trák hadnagy fenemót dörzsölt fickó. Nem tudom, mi történt, mikor Dorset őrmester elkapta Sherry Csicsit. Azt sem tudom, hogy a lány mit mondott neki. De azt tudom, hogy a tanúk fölismerték Lois Fentont. És azt is tudom, hogy Lois Fentont vádolják előre megfontolt emberöléssel.
Találtak a kardon új lenyomatot? Nem. Lánynak volt annyi lélek jelenléte, hogy letörölje a markolatot. Én mondom neked, Perry, kénytelen vagy elismerni a bűnösségét. Nem tudsz ellene tenni semmit. És Sheldon? Kelender még élt, mikor Sheldon kijött tőle. És honnan tudta, hogy Kelender halott, mikor kitette az ajtajára a ne zavarjanak táblát? A gyilkosságot jó előre kitervelhették, Perry. Sheldon másként nem tudhatott róla.
De az bizonyára tudta, hogy Lois mire készül.
Fél kettő után sem a szobáját nem hívták, sem ő nem telefonált. Az éjjeli telefonos esküszik rá. Kérni fogod az erős felindulás megállapítását, Perry?
Csak ha ő is úgy akarja, mondta mogorván Mason. A védencem.
Az én kocsimon kapták el szökés közben, és ezzel én is benne vagyok. Bajban vagyok, de még a védencem a kezére játszom. Nem mondhatnád meg trákhadnagynak, hogy ellopta a kocsit?
Mason komoran nevetett. Paul Drake egy pillanatig hallgatott. Hát igen, értelek, Perry, mondta.
Mason felállt.
Igen, bajban vagyok. Na menjünk, Paul.
A tárgyaló teremben pattanásig feszült a hangulat. Csönd volt, olyan csönd, amelyben még a sóhajtás is hangos.
Uraim, mondta Donahue bíró, a vádlott itt áll önök előtt. Az esküdtek kiválasztása, fölesketése megtörtént.
A kerületi ügyész tájékoztatta álláspontjáról az esküdteket. Megkérdem a védelem igen tisztelt képviselőjét, kíván-e most szólni?
Köszönöm, elnök úr, a védelem nem él a szólás jogával, míg az esküdtszék meg nem kezdi a védelem tanúinak kihallgatását.
Tudomásul vettem. Fölkérem a vád igen tisztelt képviselőjét, nevezze meg első tanúját.
Jackson Lambert doktor, jelentette be Burger kerületi ügyész.
Lambert doktor odaállt a bíróság elé.
Törvényes jogunk fenntartásával, mondta Mason, nem kívánjuk ellenőrizni Lambert doktor szakmai képesítését.
Helyes, mondta Burger, aztán Lambert doktorhoz fordult.
Lambert doktor, kérdezte, végzett ön halott szemlét néhai John Kelender holttestén?
Igen, végeztem, uram.
Lenne szíves ismertetni, milyen helyzetben és milyen állapotban találta a holttestet és milyen megfigyeléseket eszközölt?
A holttest részben a jobb oldalán feküdt, mondta Lambert doktor. Az elhunyt személy mellkasát teljesen átdöfte egy kard, olyannyira, hogy a penge a hátán mint egy 4,5 hüvelyknyire kiállt. Most az első pillantásra megállapított tényeket ismertetem.
Folytassa, doktor.
A holttestet utóbb fölboncoltam. Megállapítottam, hogy a halál közvetlen okozója a mellkason átdöfött kard penge volt. Feltevésem szerint a halál szeptember 17-én 1 óra 30 és hajnali 3 között következhetett be. Föltevésemet a holttest hőmérsékletére, a szoba hőmérsékletére, az emberi test halál utáni kihűlésének törvényszerűségére és más tényezőkre alapítom.
A testben, a seb közelében vagy a mellkas falában talált idegen anyagot?
Igen.
Mit?
Tollrészeket.
Ha megengedik, ezt kissé részletesebben megmagyarázom.
A toll különféle részekből áll. Van egy hosszanti, üreges tengelye, amelyet szárnak hívunk. Ebből ágaznak el a sugarak, amelyek maguk is sugaracskákra ágaznak szét. A sugaracskákat mikroszkopikus horgacskák tartják össze. A structól azonban kivételt képez. Ez úgynevezett pehelytól, és így horgacskái nincsenek. Nos, én a boncoláskor olyan tollrészekre akadtam, amelyekről hiányos